Jó napot kívánok! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják. A mikrofonnál Jénes Tamás, vendégem Markó Egyén, a Magyar Labdarúgó Válogatott, Női Labdarúgó Válogatott Szövetségi kapitánya. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Nagyon szívesen, szia!
A mai témánk a labdarúgó Euróbajnokság lesz, és egy kicsit más szemszögből próbáljuk megközelíteni, hogy eddig azt tettük, hiszen egy kicsit a nők szempontjából, illetőleg a magyar labdarúgás és a magyar női labdarúgás szempontjából is. Első kérdésem az lenne, hogy fontos a magyar női futballnak is az, hogy a férfiak EB-re mehetnek?
Hát egyértelműen igen a válasz, hiszen a legnagyobb feladatunk és célunk az, hogy társadalmi szinten elismertessük a női labdarúgást, és ahhoz azért szükséges az, hogy ismerjék és szeressék az emberek a labdarúgást. Én azt gondolom, hogy ez minden környező országban és olyan országokban, ahol létezik egyáltalán női labdarúgás, az elmondható, hogy ott igazán jó, ott igazán elismert, és ott igazán népszerű a női foci, ahol a férfi futball is megvetette már a lábát, akár a világversenyeken, akár a világbajnokságokon, vagy Európa-bajnokságokon. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő, ez igenis együtt jár.
Ha nézzünk az európai női élmezőnyre, ugye azt látjuk, hogy általában azok az országok vannak az élen, amelyek a férfi futballban is jók, talán a spanyolok e tekintetben kivételek, de ez természetes kölcsönhatás?
Én azt gondolom, hogy abszolút mértékben. Azért a spanyolok sem rosszak, ha megnézzük az utánpótlás Európa-bajnokságon elért eredményeiket. Én azt gondolom, hogy ez is lehet egy válasz, hogy ahol a férfi futball jó, ott jó a nő is. De azt gondolom, hogy a legigazabb válasz pedig az, hogy ahol elindult valamiféle fejlesztési program, vagy egyáltalán valamiféle program, ahová a nőket is bevették, vagy ahol a nőkkel is elkezdtek foglalkozni. Azokban az országokban elindult valami, és azokban az országokban, ahol 5-10 évvel ezelőtt elindult valami, ott most már nagyon jó a női labdarúgás is.
Mivel magyarázható az vajon, hogy Európában azért ez kéz a kézben jár a férfi és a női futballfejlesztés, amikor az Egyesült Államokban teljesen más szisztémát követnek?
Hát abszolút más szisztémát követnek. Volt itt most egy olyan játékosunk, akit az U12-es válogatottba szeretnénk meghívni, Amerikában él és ott játszik, és az ő rokonával beszélgettem, és mondta, hogy hát igen, nálunk egy kicsit más mindenben, nálunk a fiúk érezkednek be a lányok közé, hogy játszassanak. De én azt gondolom, hogy azért is igaz, amit az előbb beszéltünk, hiszen nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy a képzés során 12 éves, vagy akár 14 éves korig együtt futballozhassanak a fiúk között a lányok, és a kérdés során egyáltalán ne vegyük külön azt, hogy férfi vagy női labdarúgás, csak labdarúgás létezik, és a képzésben ugyanazt meg tudják tanulni a lányok, és ugyanúgy végig tudnak menni a különböző fokozatokon, mint a fiúk, hogyha megkapják ezeket a képzési szinteket.
A Magyar Női Labdarúgó Szövetségkapitánya az szurkolóként, vagy szakvezetőként, edzőként nézi a futballmeccseket, illetve majd az EB-t?
Én nem tudom, én csak úgy tudom nézni a futballmérkőzéseket, bármilyen az a NB2-es mérkőzéstől a világbajnoki döntőig, hogy óriási rajongással és szurkolóként. Természetesen, ha magyar válogatott játszik, akkor még inkább igaz. Kisfiam szokta megkérdezni, amikor bekapcsolunk egy tévében egy futballmérkőzés, hogy anya, most akkor lányok fociznak? Ha lányok, akkor igen, ő is ott marad, és akkor nézi, mert akkor azt gondolja, hogy ez tényleg fontos a család számára. De amikor mondom, hogy a magyarok játszanak, akkor még inkább. De hát ez nem is kérdés, tehát azt gondolom, hogy eddig is ünnep volt egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság az én életemben, vagy a család életében, vagy hát a magyar szurkolók életében, de hát most meg aztán fokozottan, tehát nagyon várjuk már a kezdést.
Ugyan Szombathelyen él és lakik. Szombathely ilyen szempontból rendkívül fontos város, mert a válogatott meghatározó játékosai származnak Szombathelyről, játszottak a Haladásban, stb. Van már Szombathelyen futballáz?
Hát én azt gondolom, hogy már azóta van, hogy a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra. Azért Király Gábor egy olyan emblematikus figura Szombathelyen, hogy aki eddig nem szurkolta a labdarúgó válogatottnak, az ezután biztos, hogy szurkolóvá vált. Hát Gábor egyébként is egy olyan ember Szombathely életében, aki ugye sportlétesítményt üzemeltet, gyerekeknek ad lehetőséget sportolásra. Mi is elég régóta elég szoros kapcsolatban állunk vele. Ugye Viktória FC-n olyan egy labdarúgó csapata az ő létesítményében kapott otthont. A Bójaiba járt, ahol én jelenleg is tanítok, tehát gyerekkorom óta ismerem, nagyon sok szállal fűződünk már régóta így egymáshoz, és ha egy személyes dolgot szabad mesélnem, akkor eddig is voltak azért edzői pályafutásomban elvek, vagy legalábbis mindig volt egyfajta vezérelv, hogy, hogy miért szeretek edzőni, mit szeretnék elérni, mint edző, de amióta a Király Gábort láttam a Szarka Zoltán temetésen, azóta még inkább tudom, hogy mit szeretnék elérni, mint edző. Tehát Gábor azt gondolom, hogy olyan egyéniség, olyan ember, olyan kapus, egy olyan sportember, akire mint méltán felnézhet mindenki egész Szombathelyen, meg hát az egész országban.
Annyi mondat tartozik azért hozzá, hogy Szarka Zoltán olimpiai bajnok nemrégben halt meg, és vagy hunyt el, és ugye Király Gábornak egyik nevelő edzője volt Szombathelyen, tehát a szombathelyi klub történetének első igazán kivételes képességű kapusa volt. Király Gáborról átkötve kérdezem azt, hogy talán ez a mostani EB bejutás, vagy EB szereplés, ez meghozhatja azt, hogy újra lehetnek példaképek a magyar játékosok is. Ugye ez a női futballal összevetve is lehetséges, mert azért a női futballban is van, sőt a női futballban van még nagyobb eredményt elért játékosunk, ugye Elkapi Zsanettre gondolok. Lehetnek a mai magyar futballistáknak magyar futballista példaképei is?
Hát szükségszerű legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy anélkül nincsenek felnövekvő generációk. Ha nincsenek példaképek, akkor nem lesz jövő futballja, tehát mindenféleképpen szükséges, hogy legyenek. És hát Jakab Zsanettet említetted, én azt gondolom, hogy nála nagyobb példakép nem kell. Tehát most fogja játszani a harmadik BL döntőjét. Én nagyon bízom benne, hogy sikerrel meg fogja vívni. Folyamatosan kapcsolatban állunk természetesen Zsanival, és most itt a kupa döntő után is elsők között gratuláltam, és nagyon, nagyon fel van dobva, nagyon várja a BL döntőt, és nagyon bízunk benne, hogy újra aranyérmes lesz. Tehát azt gondolom, hogy ő megint egy olyan egyéniség, aki a semmiből egy balatonparti kis faluból kiment egy edzőtáborba, ahol felfedezték őt, és onnantól kezdve egyenes út vezetett Európa egyik legjobb játékossává válásáig. Tehát mindenki előtt nyitott az út, az ő példája mutatja leginkább. Óriási akaraterővel, óriási munkabírással bír, és hát ezt tudta elérni, amit azt gondolom, hogy rajta kívül még senki.
Ugye a harmadik BL döntőjét játsza, mondjuk, hogy a világ, de Európa mindenképpen legerősebb bajnokságának a kupa döntőjében szerzett két gólt, a mérkőzés két gólját ő lőtte. Azért ezt a férfi futballra átvetítve szinte nehéz elképzelni, hogy egy magyar játékos ideig juthat. Szóval talán nem is ismerjük őt eléggé, talán nem is népszerűsítjük őt eléggé.
Hát mi azon vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb azért át sugárzik az a fajta rajongás, a népszerűség, ami őt övezi Németországban. Ugye belenéztem én is ebbe a kupa döntőbe, ahol 16 ezer néző volt, és tudom azt, amikor tavaly kint voltunk az előző BL döntőn, hogy milyen népszerű ő, és milyen sokan ismerik, és milyen elismert játékos. Én nagyon bízom benne, egy kicsit így Puskásra vissza vonatkoztatva, ha lehet, hogy őt is tudjuk, hogy milyen népszerű volt mondjuk Spanyolországban, vagy akár az egész világon, és mennyire nem tudott népszerűvé válni Magyarországon. Én nagyon bízom, hogy nem kell ennyi évet várni, hogy Jakabi Zsanit megismerjék itthon az emberek.
Abszolút vezéregyénység a női válogatottban is, és hát ha majd a női válogatott egyszerű is megélheti azt, hogy mondjuk Király Gábor megél a férfi válogatottal. Visszatérve a férfiakra, illetve a tornára, te milyen stílusú futballt kedvesz leginkább, vagy van-e egyáltalán stílusbeli differencia a te preferencia rendszeredben?
Hát nagyon nagy újdonságot fogok mondani, de imádom a spanyol futballt elsősorban. Bár én ennek kicsit ellentmondva gyerekkoromban is, és mindig is francia szurkoló voltam, de hát akkor azért voltak olyan válogatottak, még a Platini féle generáció, ami azért erre rászolgált mindenféleképpen. Úgyhogy én nagyon szurkolok a franciáknak is, de elsősorban azt gondolom, hogy a spanyol válogatott mérkőzéseit fogom kiemelt figyelemmel követni. Nagyon meglepődtem én az angolok eddigi teljesítményén. Láttam egészen véletlenül a kevés szabad időmben a németek elleni mérkőzésüket, ahogy a 3-2-re nyertek, az egy fantasztikus mérkőzés volt, egy fantasztikus angol válogatottal. Úgyhogy én nagyon várom azt, hogy ők még eddig, ugye, ha jól tudom, akkor EB-t nem nyertek, ha jól emlékszem, hogy talán most először sikerül nekik.
Ugye néhány országban, csak hogy a magyar csapat ellenfelé közül is mondja példát, Ausztriában például, ugye egészen nagy fejlődése ment keresztül a futball az elmúlt időszakban, részben ugye a közös rendezés, a hazai rendezési EB-vel, részben az utánpótlás programmal magyarázható ez. Ugye Szombathelyen nyilván közelről, vagy közelebbről látja az ember az osztrák futballt. Mivel magyarázhat az osztrákok kiugrása, és egyáltalán ugye a férfiak a női vonalon is nagyon sokat fejlődtek, hova juthatnak?
Hát ez, amit elmondta, ez mind korrelál, tehát abszolút összefüggések vannak, és rengeteg tényező kell ahhoz, hogy idáig eljusson egy válogatott, ahol az osztrák válogatott eljutott. Hát azt tudom, hogy utánpótlás szinten még nincs semmi baj jelenük, mikor egy Illés akadémiai csapat játszik egy osztrák kis csapattal még U9, U11, U13-ban, aztán valahol elválnak a dolgok sajnos. De én most is azt mondom, amit a legelején mondtam, hogy elindítottak egy programot ezelőtt 10 évvel, és ez nagyon erősen látszik a férfi futballjukban, és nagyon erősen látszik a női futballjukban is, és a kettő nem szétválasztandó, és nem gyengíti, hanem egyértelműen erősíti egymást.
Léteznek még nemzeti sajátosságok a válogatottakban? Azért kérdezem ezt, mert nyilván ezt nem merem mondani, hogy a közös fiatalkorunkban, mert nem vagyunk azért egykorúak, de mondjuk azt mondom, hogy a 80-as években léteztek meghatározott angol stílus, brit stílus, latin stílus, még a németek is teljesen másfajta futballt játszottak. Ugyanakkor ez a multikulturális Európa hozott némi változást. Ez a női és a férfi futballban egyaránt nyomon követhető?
Hát abszolút úgy gondolom, hogy csúnya szóval a globalizációhoz itt is megjelenik abszolút a futballban is és a sportban is. Most tényleg, ha csak egy alabát nézünk, akkor azt gondolom, hogy nem várhatjuk el tőle, hogy hagyományos osztrák jegyeket mutasson a játéka. Nem beszélve az edzőképzés fejlődéséről, a sporttudományos háttér fejlődéséről, a fizikális felkészítés fejlődéséről. Tehát ezek mind olyan tényezők, hogy szerintem óriási dolog az, hogy nyitott a világ most már mindenféle irányba. Amerikai edzőket lehet nézni munka közben. Most ugye múlt héten volt Debrecen egy edző továbbképzés spanyol edzők vezetésével, tehát most már nem az van, ami ezelőtt 20-25-30 évvel volt, hogy mindenki őrizte maga kis titkát, és próbálta elrejteni azt, hogy miért jobb esetleg a másik csapatnál. Most egy kicsit kinyílt ez a dolog, és ez szerintem nagyon-nagyon jó, de egyféle globalizációhoz vezet, tehát én azt gondolom, hogy ezek a stílusok már egy kicsit elmosódtak, ezek a különbségek elmosódtak. Szerintem abszolút érzékelhető az a női labdarúgásban is, hogy a fizikális felkészítésnek a minősége és a mennyisége olyan mértékben megváltozott, hogy ezért is mosódtak el egy kicsit a határok vagy a különbségek a csapatok között, és abszolút kiegyenlítődés volt látható az elmúlt női világbajnokságon is Kanadában, de hát a férfi futballban is, tehát ezért örülünk annyira, hogy a magyar válogatott is ott tud lenni, hiszen akik benne dolgoztak, vagy dolgoztunk, látjuk azt, hogy tudjuk azt, hogy milyen óriási fejlődés ment végben, mondjuk akár fizikális felkészítés terén, vagy akár a technikai háttérben, az, hogy mérik a játékosokat, hogy végre az alapján készítik fel a játékosokat, hogy éppen aktuálisan milyen állapotban vannak, amiről eddig csak hallottunk, és ilyen szép kis történetek keringtek, most már ténylegesen működik, és ezek nem véletlenek, hogy most már versenyben tudunk lenni, és versenyben tudunk maradni. Hát orvosi háttérben azt gondolom még mindig vannak lemaradásaink, de ezek már azért egyre inkább behozható dolgok.
De azért az mondható, hogy mondjuk vegyük azt a 90-es évek elejét, ahol mondjuk a magyar válogatott, a férfi válogatott az eredményeit tekintve a leggyengébb eredményeket érte el mondjuk relatíve, akkor mondjuk a európai ranglistán kevesebb ország volt, még ugye a Szovjetunió már szétesett, Jugoszlávia is szétesett, de még néhány ország nem alakult meg. Mondjuk akkor volt mondjuk a 30. hely környéki, 33. hely környéki. De azt gondolom, hogy a hátteret tekintve, vagy a lehetőségeket tekintve még talán hátrébb volt Európában, mint azt a tényleges helye mutatta. Azt lehet mondani, hogy azért most ilyen tekintetben is nagyot lépett előre a válogatott?
Mindenféleképpen azt gondolom. Tehát ott, aki telkiben jár, és telkiben él egy kicsit, és látja a lehetőségeket, én azt gondolom, hogy ebben léptünk óriásit előre. Tehát most már nem az van, hogy ügyes játékosokat keresünk, akik megpróbálnak a pályán mindent megtenni addig, amíg bírják, és 60 percig a válogatottunk versenyképes tud maradni, és utána kipukkadt, hanem tényleg a mai magyar futballban lehet az női vagy férfi futball, teljesen mindegy, nagyon jó felkészített atléták vannak, akik nagyon jól tudnak futballozni is.
Azt gondolom, hogy tulajdonképpen legalábbis számomra ez volt a selejtező sorozat egyik tapasztalata, hogy ugye szerintem él az emberekben, főleg az idősebb szurkolókban egy relatíve rossz kép a technikás magyar futballról, illetőleg arról, hogy majd a régi játékosok a fülükön megállították a labdát, és akkor hát technikások voltunk, de jöttek az erős és fizikailag jobb ellenfelek, akik minket ledaráltak. Most, ahogy néztem a válogatottat mondjuk az északi csapatok ellen, ugye azóta jellemző, hogy mondjuk az északi válogatottak ellen korábban nem nagyon ment nekünk a futball. Hát gyakorlatilag először is jobb eredmény, minden meccset megnyertünk az északiak ellen, mert a Ferrieréket, a finneket, meg a norvégokat is vertük. Másrészt az a, inkább azt mondom kicsit viccesen, hogy az mondás igaz lett, hogy végre úgy néznek a futballisták, mint a futballisták. Tehát volt egy olyan kép, hogy megnézek egy angol labdarúgót, és már a mérkőzés kezdet előtt láttam, hogy ez futballista, és ha belétettem egy magyar játékost, akkor ez nem volt feltétlenül ugyanez a kép. Most, ha megnézem a magyar válogatott, főleg a védelemben, tehát a csatásokban játszó játékosok többségét is, ezek futballistának néznek ki. Ilyen tekintetben azért van változás, előrelépés.
Mindenféleképpen ez az út és ez a jövő, de nem csak a labdarúgásban, minden sportágban. Tehát nem véletlenül nézte végig Benedek Tibor, például a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, az MLS által tartott erőléti edzőképző tanfolyamot, mert ő is azt mondja, hogy Amerikában is a vízilabdások ezért fejlődtek óriási, mert fizikális területeken fejlődtek, de mondom, igaz ez a női labdarúgásban is. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy most már közvetíthető egy női mérkőzés. Én mondom azt, aki mindig is ebben élt, és mindig is imádta a női futballt, hogy bizony 20-25 évvel ezelőtt, mikor leültem egy női meccs elé, akkor néha így tekertem a fejem, és húztam a szám, hogy hát ez elég gyenge lövés volt, vagy kapus teljesítményeket, ha néztük, vagy a passzok minőségét, vagy a játék gyorsaságát, hogy bizony hagyott kivetni valót maga után. Most viszont abszolút élvezhető mérkőzéseket játszanak, van ritmusa, gyorsasága, sebessége a játéknak, és ez mind a fizikális képzésnek köszönhető.
Lehet olyat mondani, hogy a nagy, vagy a nálunk is népszerű labdajátékokban hol a legnagyobb a különbség a férfiak és a nők között, és hol a legkisebb? Ezt nyilván lehet úgy is mérni, mondjuk, hogy egy fiúcsapat meddig tud, vagy egy lány válogatott meddig tud játszani egy fiúcsapattal, de hogy mondjuk például a vízilabdában valószínűleg nagyobb a különbség, mint a futballban például, nem?
Nem tudom, soha nem szerettem az összehasonlítást. Tehát én mindig úgy voltam ezzel, hogy testnevelő tanár révén, hogy elég sok sportágat ismerek, hogy a női sprinternek se a férfi sprinterrel kell állni, vetekedni, vagy ezt is sokszor elmondom a Mocsai Lajosnak az egyik kedvenc mondását, hogy a görbicék úgy lőttek kapura, hogy mondjuk a nagylacék passzoltak. Tehát ezeket a fizikális különbségeket abszolút külön kell választani, és nem is kell összehasonlítani, nem szabad összehasonlítani. A női futballt a 20-25-30 évvel ezelőtti női futballhoz kell hasonlítani, mint ahogy a férfi futballt is. Teljesen más sportág volt 30-40-50 évvel ezelőtt a labdarúgás, mint most, de ez nem baj. Tehát ez a fejlődés, azt gondolom, hogy a futballt önmagában nem ölte meg. Az, hogy a válogatottak fizikálisan tökéletesen felkészítettek, taktikailag tökéletesen felkészítettek, technikailag tökéletesen felkészítettek, és mégis azt az egy gólt, vagy azt a nőasznyi különbséget mégis a zsenik kell, hogy adják.
Ami a lélektani dolgokat illeti, ott van különbség egy női válogatott felkészítése, meg egy férfi válogatottal való munkálkodás között?
Még soha nem dolgoztam férfi csapattal, de nem is szeretnék,
nem?
De biztos vagyok benne, hogy van. Azért testnevelő tanárként találkoztam. A fiú csapataim azért voltak diákolimpiákon és egyéb iskolai versenyeken, és tudom, hogy ott hogy kell egy csapatot összeszedni, és tudom, hogy a női csapatokat hogyan kell összerakni, hát tényleg teljesen más. Egy picit mindig, hogy finoman fogalmazzam meg azt, amit szeretnék, mindig vissza kell kicsit térni a KIH-hoz, mindig megerősíteni kell, újra önbizalmat adni, újra felépíteni azt, amit már mindenki tudja, hogy tudnak, de akkor is meg kell őket erősíteni a hitükben, de én azt gondolom, hogy azért nem dolgoznék soha férfi csapattal, mert a női csapattal abszolút minden olyan vágyam kielégül, most igazából megfogalmazva, hogy nincs olyan kérés, nincs olyan feladat, nincs, nem tudok olyat mondani, amit ne tennének meg lelkesedésből, alázattal, óriási munkabírással, tehát én minden edzőnek azt mondom, hogyha teheti, akkor próbálkozzon női csapattal is.
Nehezebb egy női csapattal mondjuk sorozatmeccseket játszani? Tehát mondjuk egy rosszabb eredmény az nehezebben megy ki a lányokból, mint a fiúból. Ugye most a férfi válogatottnak 3 naponta kell mérkőzéseket játszani. A női válogatott esetében is volt arra példa, hogy hát, ha nem is sorozatmeccseket, de 2 EB-selejtezőt mondjuk kellett viszonylag záros határidőn belül játszani. Nagyon meghatározott volt a második meccs szempontjából az elsőn történt.
Természetesen jobban megviseli őket egy-egy vereség. Most ha a ciprusi tornát nézzük márciusban, ott 4 mérkőzés játszottunk 9 nap alatt. De erre az igazi válasz megint csak az, hogy ha hozzászoktak a sorozatterheléshez, akkor nem probléma. Ha kevésbé szoktak hozzá, akkor azért nagyobb problémát jelenthet. De a kérdésedre visszautalva, azért az orosz meccs, ahol A végén veszítettünk el 2 pontot, azért nagyon megviselte a társaságot, engem is. Most már az elmúlt 2 hétben azért voltak olyan napok, amikor nem jutott eszembe. Tehát mindenkinek túl kell ezen magát tenni. Engem is mondom ugyanúgy megviselt. Azóta még nem találkoztunk úgy a válogatottal, hogy beszélni tudtunk volna róla. Most május 31-én lesz a női labdarúgás napja Telkiben, ott találkozunk újra, és át fogjuk beszélni, és tudom, hogy rendbe kell ezt tenni, és át kell beszélnünk, és foglalkoznunk kell vele.
Jobb lett volna, hogy utána van még egy meccs?
Egész biztosan jobb lett volna. Még akkor is, hogy ez egy óriási eredmény. Tehát tényleg, hogyha pár hónappal ezelőtt azt mondják, hogy 3-3-ot játszunk, rugunk 3 gólt Oroszországban, és döntetlent játszunk, elhozunk egy pontot, akkor bőven mindenki megelégedett volna vele. Így egy kicsit azért más volt a történet lényege, de nehezebb feldolgozni, ebben biztos vagyok, és hát magamról is tudom, hiszen én is nőből vagyok, tehát nekem sem olyan egyszerű.
Visszatérve a férfi futballra, meg az EB-re, ugye van egy speciális helyzet, szinte minden válogatott már készül közösen a tornára, véget értek a bajnokságok. Ugye a spanyolok különleges helyzetben vannak, mert még 28-án bajnokok ligai döntőt játszik a Real Madrid és az Atletico Madrid, a két csapat mondjuk legalább a keret egy harmadát adja. Mennyi az ideális felkészülés egy nagy tornára? Ez megzavarhatja a spanyolokat ilyen szempontból.
Hát én azt gondolom, nem voltam még ilyen nagy tornás, sajnos a válogatottal, de remélem, hogy azért még leszek, hogy annál jobb, minél több napot együtt lehetnek, hiszen ugyanúgy egy csapatot kell építeni, tehát nem arról szól, hogy kapok 11 világklasszist az Atletico Madridból, Real Madridból, meg a Barcelonából, és holnap után nekem egy fantasztikus válogatottam lesz, hanem azt a csapatot is össze kell rakni, azt is fel kell készíteni, fel kell építeni, tehát biztos vagyok benne, hogy problémát fog nekik jelenteni. Ilyen szempontból szerintem a magyar válogatottnak óriási előny, hogy azért heteket tudnak Ausztriában együtt készülni, felkészülési mérkőzéseken fognak részt venni, már akkor is, hogyha ezek a játékosok azért fáradtan érkeztek a bajnokságból, és most egy újabb alapozásba csöppentek bele. Nem biztos, hogy ők is ehhez hozzá vannak szokva, de szerintem szívesen átlendülnek most ezen a holdponton mindannyian, és túlteszik magukat rajta. De mindenféleképpen azt mondom még egyszer, hogy minél több napot, annál jobb. Hát azért a spanyolok. Természetesen nem mindegy, hogy melyik csapatból jön majd az a játékos, a győztesből vagy a vesztesből, de azért az, hogy BL döntőt játszanak, azért az lélektanilag sokat fog jelenteni nekik.
A hírek után folytatjuk.